Most szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Nem a stúdióban beszélgetünk, hanem a Sarlos Boldogasszony plébánián, igazából egy jegyes oktatáson veszünk részt, amely átadta helyet egy beszélgetésnek. Ennek a beszélgetésnek a témája a család egyház. Talán hallják is, hogy kisgyerek gögicsél itt mögöttünk. Az édesanyja magával hozta, nem tudta hová tenni őt, és azért ő is itt van a háttérben. És ide képzeljük ebbe a körbe a házasokon, a jegyeseken kívül a Mária Rádió hallgatóit is, nem csak az idősebbeket, a fiatalabbakat is. Nem tudnak hozzászólni, de gondolatmenetet tudunk bennük talán indítani. Egy ilyen történelmi ténnyel kezdjük ezt a ma esti beszélgetésünket. 3 évvel ezelőtt néhány fiatal házas keresett meg itt a plébánián, hogy szeretnének egy csoportot létrehozni, fiatal házasok csoportját. Nem a semmiből jött ez az ötlet, mert talán 1 vagy 2 éve korábban már itt a plébánia területén létrejött egy másik ilyen csoport. Ők erről hallottak, csütörtökönként vannak ezek az összejövetelek, és azt mondták, hogy nekik is igényük van erre. És amikor jöttek, akkor én arra gondoltam, hogy milyen a Szentléleknek a irányítás az egyházon belül. Ugye azt tapasztaljuk az egyházon belül is, meg a plébáni életén belül is, hogy vannak olyan dolgok, amik úgy, mintha háttérbe szorulnának. Nehézségekkel küszködünk. És ugyanakkor pedig vannak olyan szinte váratlan a Szentlélektől jövő ötletek, amik úgy kivirágoznak, fölvirágoznak. Úgy tűnik, hogy a plébániánkon a fiataloknak a sok közösségét úgy nehezebb összetartani, mint egy pár évvel ezelőtt. De a fiatal házasok részéről pedig egy ilyen megújulást tapasztalható. Ez az egyik, ami így eszembe jutott, amikor jöttek ide. Közülük 2 házaspár van jelen, az egyik édesanyja éppen a kislányával, kisfiával játszik. A másik pedig, amit a bíboros úr mondott, hogy ő is tapasztalta azt, hogy miközben a társadalomban a családnak az élete úgy erodálódik, sőt, sokan kétségbe vonják a házasságnak a létét, meg a családnak is a létét, egy másfajta modellben gondolkodnak, mintha ennek ellenhatásaként az egyházon belül egy ilyen megújuló mozgalom indulna. Nem csak a mi plébániánkon, hanem más plébániánkon is. Ismerjük ezeket a társadalmi jelenségeket. Vannak, akik kétségbe vonják a férfi és a nő létét, és egész más modellben gondolkodnak. Gender elméletnek a képviselői. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem lehet egy párkapcsolatot véglegesíteni. Az ember változik, változó világban élünk. Lehetetlen az, hogy valaki egy örök életre elkötelezze magát. Legalábbis a statisztikai adatok is ezt mutatják. Ugye egyre kevesebben kötnek házasságot, félnek házasságot kötni, a házasságnak egy jelentős része pedig felbomlik. És ugyanakkor ellenhatásként pedig ezen a plébánián is, hogy a bíboros úr mondta, nyilván ő szélesebb körben látja a plébánia életét, illetve az egyházmegy életét, meg elindulnak spontán módon ilyen szerveződések. Nem is a pap indítatására, hanem egyszerűen fiatal házasok azzal az igényel jelennek meg, hogy közösséghez szeretnének tartozni. Tehát ez a beszélgetésünknek egy kiinduló pontja, és ahogy előbb jeleztem, 2 házaspár is jelen van azok közül, akik 2 évvel ezelőtt elém álltak, vasárnap templomba járó emberek, hogy egy csoportot szeretnék létrehozni. Hogy meg lehet ezt pontosan fogalmazni, hogy amikor idejöttetek, akkor előtte miről volt szó, az kivetette fel ezt az ötletet, hogy megfogalmazódott, hogy váratlanul, vagy pedig valaki konkrétan előállt, és azt mondta, hogy gyerekek, akkor vágjunk bele. Marci.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Kismárton vagyok. Igen, Ferenc atya, igazából ez a kérdés ugye egyszerre fogalmazódott meg többünkben. Tehát a házasság kötésünk után, tehát valahol, ahol véget ért a házasság szentségére készülés, azt követően úgy éreztük, hogy kell tartoznunk valahova, és hát nem elég a vasárnapi szentmisében a találkozás a Szentlélekkel, Krisztussal, hanem szeretnénk több időt, több lehetőséget, több felületen talán, és nem egyedül, pláne ha ugye mehetnék a külsét, és a gondolata szeretnének egy nagyobb felületen találkozni a Szentlélekkel, Krisztussal, és nem egyedül.
Mindjárt átadom a szót másnak, de benne úgy megfogalmazódott, hogy sokat beszélnek arról, hogy ez a mai fogyasztói társadalom, ez egy ilyen atomizáló társadalom. Sokan meg is fogalmazzák közgazdászok, hogy sokkal jobban fogyaszt egy ember, hogyha nem tartozik közösséghez. Könnyebben manipulálható, több a pénze is. És minthogyha maga a fogyasztói társadalom is az generálná, vagy suhálná az emberek számára, hogy éljen egyedül, sokkal jobban meg tudja valósítani önmagát. Persze kérdés az, hogy valóban mi szükséges ahhoz, hogy az ember megvalósítsa önmagát, az, hogy bejárja a világot, meg megvegye a legújabb mobiltelefont, vagy pedig az, hogy megházasodik és gyerekeket vállal. Biztos, hogy nem az első, hanem az utóbbi, de mégis valahogy az ember így gondolkodik, hogy ha megismerem a világot, akkor több leszek, és akkor van is benne valami igazság. De kérdés az, hogy hogyan tudom jobban megismerni magamat, vagy hogyan tudok jobban gazdagodni, hogyha valamit kívülről látok és befogadok, vagy pedig ha én alkotok valamit. Mert egy családnak a létrehozása, a gyerekeknek a vállalása, az nem egyszerűen csak befogadás, hanem az valamiféleképpen a teremtésnek a folytatása. És az Isten, amikor a saját képmására teremtett minket, hogy akkor ebbe a teremtési folyamatba belevont. És azt hiszem, az ember így tudja igazán megvalósítani önmagát, hogyha érzi, hogy általa akkor formálódik a világ. Sári, hogyan látod te ezt?
Hát azt gondolom, hogy tényleg, amikor az ember megházasodik, akkor már ketten kell formálni együtt a világot, és ehhez nagyon nagy segítség egy ilyen családos közösség, ahol másokkal, akik szintén együtt formálják a kis családjukat, azonos élethelyben lévő emberekkel találkozik az ember, mert hallja, hogy ők hogy élik meg, és ez valamiféle biztosíték, vagy egy ilyen biztonsága abban, hogy látom, hogy máshogy csinálja, hogy én is hogy csinálom, hogy ők látják, hogy én hogy élem a mindennapjaimat, és egész biztos vagyok benne, hogy tudnak terelgetni. Tehát egy közösség ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon hozzásegít ahhoz, hogy egy házasságot megtartson.
Papként élek meg hasonlód. Nagyon sokszor valami problémám van, és szinte megnyugszom, hogyha hallom, hogy a másik plébános is hasonló nehézségekkel küzdik. És amikor ő is elmondja, meg én is elmondom, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy közösen rá találunk valahogy a megoldásra. És azt mondja, hogy kettő-három összejöttök az én nevemben, akkor én is ott vagyok. Önmagában az, hogy az ember kimeri mondani a problémáját. Nagyon sokszor önmagunk előtt sem merjük kimondani. Úgy takargatjuk. Úgy gondoljuk, hogy majd megoldódik. Mint amikor a almacsutkát valaki a szőnyeg alá söpri. Nem látja, úgy gondolja, hogy nincs is. Meg majd lesz vele valami. De előbb-utóbb nem csak a almacsutka rohadt meg, hanem a szőnyeg is. Azt is ki kell dobni. Tehát a közösség rákényszeríti az embert arra, vagy rávezeti, inkább így mondom, hogy megfogalmazza a gondolatait, meg kimondja a gondolatait. Talán olyat is, amit egy széken egyedül öldögélve nem mer elmondani. Megijed tőle. A gondolata is megijed. De hogyha ott vannak mások, és szerető tekintettel néznek rá, akkor nem fél talán kimondani azt, amit talán saját magának se mond el, hogy valami nem megy neki, valahol megfeneklett, valahol, mit tudom, zsákutcába futott egy gondolattal, vagy egy törekvése. Tehát egy közösségnek mindig egy olyan húzó ereje van, olyan, mint a közösségi imádság. Valaki belekapcsolódik egy közösségi imába, lehet, hogy az ő lelkületen nem nincs ráhangolva erre. De amikor mondják közösen a zsolozsmát, vagy imádkoznak, az magával ragadja az embert, az a közösségnek a lelke. És egy barátom, amikor a közösség imáról beszéltük, akkor egy hasonlatot mondott, minnyáján átélhettük már körbelünk egy tábortüzet, és akkor egyre csak rakosgatjuk a fát, és akkor hirtelen egyszerűen az égre mordul a láng, amikor beindul. És akkor ugye az a Venturi elv alapján lecsökken a nyomás, és magával ragad, vagy fölkapdos ilyen kis pernéket, meg leveleket, meg nem tudom, és az ember lelkét is, mint olyan magával kapná. Egy közösségi imádság is ilyen. Lendületet ad az embernek, bátorságot ad az embernek. És nagyon sokszor, amikor így együtt vagyunk így csütörtökönként, én úgy érzem, hogy ha valaki kimond valamit, mint olyan másik fölbátorodna, és akkor ő is elmondja. És engem meg olyan szempontból inspirál, hogyha ez ilyen nehézség, akkor bár az én életformám más, de nekem is hozzá kell szólnom az evangélium üzenetét, ezt hozzá kell tennem. Tehát rám is inspiráló lakhat.
Igen, nagyon fontos a közösségünkben a nyitottság, tehát mindenkit meghallgatunk, próbálunk őszintének lenni a másikhoz, őszintén szólni, és nagyon fontos, hogy mindenkinek a mondani valóját meghallgatjuk és elfogadjuk. Többféle témát szoktunk egyébként hozni az alkalmakra, mindig egy-egy pár készül egy alkalomra, és többféle téma fajta van, amit boncolgatunk. Van, amikor készülünk egy könyvből, volt, hogy a familiáris konzorciót vettük segítségül, és annak a fejezetein mentünk keresztül, de vannak olyan alkalmak, amikor a készülő párnak arra van igénye, hogy akár ilyen önismereti témákban interaktívan tudunk beszélgetni, és ez egyrészt segít megismerni magunkat, másrészt segít a közösségnek még szorosabban kapcsolódni, és egymást is mélyen megismerni.
Nagyon sokszor eszembe jut, amikor először találkoztam ezzel a fogalommal, hogy identitás, önazonosság, akkor elgondolkoztam azon, hogy igazából ez nem most volt, hanem 40 évvel ezelőtt körülbelül, vagy 45 évvel ezelőtt. Fogalom is új volt, ahol hallottam, és eltöprengtem, hogy vajon én ismerem-e igazán önmagamat? Vagy a véleményemet hogyan és miképpen alakítom ki? Nyilván nem velem született. Mi az, amit átveszek ebből, és mi az, ami tényleg úgy kifor bennem? És akkor rájöttem arra, hogy én egy széken üldög élve nem tudom megmondani, hogy én ki vagyok. A nevemet el tudom mondani, meg sok mindent önmagamról. De pontosan a személyes kapcsolatokban, amikor valakivel beszélek, akkor tudom megfogalmazni, néha vele szembe, néha őt kiegészítve. Tehát nem, az ember nem egy kész identitással érkezik, vagy önazonosság le egy csoportba, hanem a csoportban alakul, formálódik az egyénisége is, meg a gondolata is, a véleménye is. És óriási kegyelem volt számomra, hogy van egy barátom, most is talán ő a legjobb barátom, csak kevesebbet találkozunk. Ebben a korszakban, amikor úgy alakultam, változtam, nagyon sokat beszélgettünk, és létrehoztunk ott a Béketéren egy fiatalokból álló közösséget. És igazából ott fogalmaztam meg először azt, hogy bizonyos dolgokat hogyan látok, és hogy akkor vettem észre, hogy néha másképpen látom, mint a többi. Abban sok minden benne volt. Nyilván a múltam is, talán a egyéni adottságaim is. Nagyon-nagyon sokat jelentett számomra ezek a beszélgetések. Néha napokat együtt voltunk egy lelki gyakorlaton egy táborban, és ezeken a beszélgetésen fortam ki igazából, és mertem azt mondani, igen, nekem ez a véleményem. És nem átvettem valakitől, hanem másokkal való párbeszédben, meg a saját egyéni tapasztalataimmal összevetve. Tehát megérett bennem azt, hogy igen, ezt merem vállalni. De nagyon fontos ez. Aki nem tartozik közösségbe, az nem tudom, hogy hogyan alakítja ki a véleményét. Valószínű, hogy van egy példaképe, és attól, hogy átveszi. De nem biztos, hogy az jó. Mert lehet, hogy ez a példakép azt éppen nem is olyan, mint hogy az ember elképzeli őt, meg más az élethelyzete is. Nem biztos, hogy az ő véleményét teljes mértékben tudom vállalni. Ezt az utat mindenkinek végig kell járni. Ezért fontos, hogy az ember legyen barátja, baráti közössége, és amikor az életformája megváltozott, és házasságot kötött, akkor legyen egy olyan közössége is, ahol azokat a problémákat beszélik meg, amiből benne van. Tudtok esetleg valamilyen konkrét dolgot mondani ez ott a 3 év alatt, ami úgy megfogalmazódott bennetek egy beszélgetés alkalmával, ami talán addig nem volt annyira világos. Vagy esetleg valami módosítottatok. Nehéz így hirtelen egy ilyen kérdésre válaszolni, de vagy ami új volt esetleg, akár az egyház tanításából, amit megpróbáltatok valahogy így a saját életetekbe így bele vonni, vagy beleintegrálni. Akkor én elkezdem, hogy tehát amikor úgy vettük a familiás konzorciót, ugye, akkor ez a legismertebb családról szóló pápai dokumentum, akkor láttam, hogy mint egy újdonságra figyeltek föl arra, hogy az egyház alapvetően egy család. Tehát család, Jézus egy családot hozott létre, egy közösséget hozott létre. És hogy nagyon fontos, hogy ezt a közösségi jellegét megtartsa. Nem csak egy vérszerinti családon belül, egy plébánion belül, hanem az intézményes egyházon belül. Amikor valaki beszél, akkor úgy kell beszélnie, hogy nem mint egy intézménynek a képviselője, hanem mint egy család tag, vagy egy családnak a vezetője, hogy akik hallgatják, azok érezzék, hogy ez a családhoz tartoznak. És jó ehhez a családhoz tartozni. Meg az, hogy az egyház tanítása szerint az egyháznak az alapsejtje a család. És hogyha a család épp, akkor az egész szervezet épp. Ja, testtel összehasonlítva, egy sejt megsérül, az alapsejt megsérül, akkor a kihatása van az egész testre. De akkor is, hogyha ha valakinek egy sejtje mondjuk sérül valahol, de maga a személyisége épp egészséges is, úgy él, az biztos, hogy visszaadt a sejtre is. Tehát, hogy így az egyházon belül, tehát ilyen átjárhatóság van így a család az egyház között, és a család is tulajdonképpen családegyház. Ennek a műsornak is ez a neve. Tehát úgy kell megélnünk a keresztény létünket, mint a családnak az életét. Jeleztem, hogy ez a beszélgetésen nem csak ebből a csoportból vannak, hanem mások is vannak, úgy óvatosan megkérdezem, nincsenek a beszélgetés és semmi forgatókönyvben, hogy így hallgatva ezt, így kicsit kívülről, kicsit belülről, mert egy-két héten belül lesz házasság kötésetek. Hogy mi az, ami ebből talán számotokra mondjuk új vagy érdekes? Vagy tartoztok esetleg már valami olyan közösséghez? Tudom, hogy látok, nézek, hogy ti már tartoztok valamilyen közösséghez, ahol ezt a családias légkört mondjuk úgy átélitek.
Üdvözlöm szeretettel én is a kedves hallgatókat. Én és a párom a Matyát, ez még teljesen kialakulóban van, de az Új Jeruzsálem Katolikus Karizmatikus Közösség tagjai vagyunk. És valóban, hogy a Ferenc atya is mondta, hogy ez a családias együttlét egymás barátságának megtapasztalása, hogy egymásra számíthatunk, egymás szolgálata az ott van a közösségi alkalmainkon. Találkozunk rendszeresen, kis csoportban, illetve a közösség egésze is, ahol egyébként tényleg öröm látni, hogy egyre több házas van jelen, és egyre több gyermek születik. Tehát az évek során visszatér a család egyházhoz, hogy nagyon-nagyon átalakult a közösség, és ezt tényleg öröm látni, és más oda járni. Más az identitásunk, most újra felhasználva ezt a szót. És ugyanígy, már is visszaadom a szót, föl is merült az igény az utóbbi években, hogy a közösség merre forduljon, kiket segítsen, és felmerült az igény, hogy hát saját magunkat is, a családokat, az új házasokat, őket is meg kell szólítani, és őket is mind jobban bevonni.
Köszönjük szépen, mi közben hallottam a szavaidat, hogy eszembe jutott, hogy egy közösség kialakulását nagy mértékben segítheti az, hogyha pontosan meg tudjuk fogalmazni, minek a célja. Tehát itt a újlaki család közösségnek vagy csoportnak az elsőleges célja az, hogy megtaláljunk önmagunkat. Egy házban, ugye a családi életben, de otthon érezzük magunkat az egyházban. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye? Tehát ha ide jövünk a templomba, akkor ne legyen az érzésünk, hogy részt vettünk egy szertartáson, hanem az, hogy egy családba jöttünk. Hol ismerjük is egymást, ismerjük egymás gondjait, tudjuk hordozni egymásnak a problémáit. Ha közben valami ötletünk van, akkor el tudjuk mondani egymásnak. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, de az is lehetséges ám, hogy egy csoportnak van valami külső célja is. Tehát nem az, hogy önmagát építi. De erről nem beszéltünk még. Meg egyelőre talán még nem is mélyült el annyira ez a csoport. De lehet, hogy amikor valaki kitűz magának egy olyan célt egy csoport, hogy valakiket segít például, hogy nagy mértékben megerősítheti a csoportnak így a önazonosságát vagy erejét. A szociológusok azt mondják, hogy ahhoz, hogy egy csoport, egy közössége tudjon válni, az nagyon fontos az, hogy legyen egy célja. Mégpedig nem egy olyan rövid célja, rövid távú célja. Szokták mondani, hogy mi a különbsége, mit tudom, egy közösség és egy társaság között. Ugye? Van egy vasútépítő társaság, ugye fölépítik a vasutat, akkor szétmennek. Ugye? Tehát nem folytják tovább a munkát. Az egyházon belül közösség azok mindig ilyen hosszú távú közösségek. Tehát amikor az ember az üdvösséget tűzi ki célja elé, nem csak a sajátját, a másik emberét is. Hogyan tudjuk egymást segíteni ez az úton? Hogy hogyan tudjuk azokat segíteni, akik hogy kisodródnak, vagy nehéz helyzetben vannak. Ez az egyik fontos feladat, tehát meghatározni, vagy érezni, hogy igen, ezt akarjuk. Másrészt pedig, hogy az ember megtalálja önmagát abban a csoportban, a helyét. Mégpedig úgy, hogyha nincs ott, akkor legyen ott hiányérzete a jelenlévőknek, hogy valami szín hiányzik. Az nagy baj lenne, ha mindenki ugyanazt a szint képviselni. Azért rá kell találni arra a színre, arra a hangra, ami önmagunk vagyunk. És hogy azt kell képviselni. Fontos, hogy neki osszanak talán egy szerepet, az nem jó. Hanem egy olyan szerepet, idézőjelben mondom, vállaljunk, amik önmagunk vagyunk. Csak kell az legyen protestáló szerep. Tehát, hogy igenis megmerem mondani a véleményemet, meg bizonyos dolgokat másképpen látok. Vagy egy olyan szerep, hogy valakinek nagyon jó humorérzéke, akkor föl tudja oldani a kínos szituációkat, helyzeteket. Vagy, nem tudom én, az is egy fontos szerep, hogy ő kész arra, hogy bárkit meghallgasson. Lehet, hogy keveset beszél, de nyitott mások gondja, problémá iránt, és be tudja őket fogadni. Ezek nagyon fontos szerepek. a régi baráti társaságunkban volt egy fiú, Mikinek hívták, és egyszer nem volt ott valamilyen oknál fia, miatt nem tudom már miért, és valaki megijeszt, hogy ma Miki mentes napot tartottunk. Az ő humorérzéke hiányzott. Tehát észrevettük, hogy valami nem úgy megy, ahol szokott menni. Az ő kedvessége, humorérzéke, a problémákat föloldani tudó érzéke, az akkor hiányzott, és ezt valaki meg is jegyezte. Tehát én ezt érzem, hogy erre valahogy rá kell találnunk. Igen, ezt én tudom adni, és nem mást utánozni. Feltétlenül vezető szerepbe lenni. Hanem azt adni, ami a sajátom. És lehet, hogy sokkal többet adok így egy csoportnak, egy közösségnek, mint hogyha én mondanám meg azt, hogy következő alkalommal mivel foglalkozom. Nagyon lényeges. És mondom, egy olyan társadalomban élünk, ahol ezek a közösségek, természetes közösségek, ezek úgy felbomlóban vannak. A családközösség felbomlik. A falu közösségek felbomlanak, már fölbomlottak. És a munkai közösségek is fölbomlanak. Ugye régen komoly nagy gyárak voltak, ott mindenféle csoport volt. Természetjáró csoport, meg nem tudom én, fotós csoport, és itt az emberek találkoztak. Ezek is szétestek. Apróbb, kisebb csoportokká. Tehát az egyház meg úgy jelenik meg a világ előtt, ez nagyon fontos, mint közösség. A zsinat ezért hangsúlyozta ezt annyira. És ennek vonzó ereje kell, hogy legyen a világ felé, azok felé, a tétova emberek felé, akik úgy keresik a helyüket. Csak kérdezem, hogy ti ezt... és nem csak most itt a házaspárok felé fordulok, hogy ti az egyháznak ezt a vonzó erejét érzitek? Hogy eljut ez az emberek felé, akik tétovák, akik bizonytalanok? Ugye, hogy az egyházban az ember önmagára találhat, és hogy közösségre találhat, vagy lehet? Kíváncsi vagyok, hogy
üdvözlöm én is a Mária hallgatókat. Én nem olyan rég kerültem ebbe a közösségbe, és pont egy korábbi beszélgetések alapján, amit éreztem attól, akivel beszéltem, az győzött meg arról, hogy itt ez valami új, abban, ahova tartozhatok, és nekem ez az, ami megintotta, hogy eljöjjek az első misémre. És utána láttam, hogy ez sokkal csodálatosabb, és sokkal nagyobb élményt nyújt, mint amit a beszélgetés során. Ez szerintem nem mindenki ért után egyébként, mert nem úgy látják manapság már, bár pedig egy nyugalom szigete a templom, mint ahogy korábban már az atya is említette, és valóban én is ezt látom, de valahogy így elmennek mellette az emberek. A mindennapok miatt sietnek, és így elviszi őket a pénz, meg az, hogy és szerintem nem is tudják, hogy kik ők. Vagy az, hogy hova tartanak, csak azt, hogy minél többet birtokoljanak. És inkább ez az, ami miatt.
Köszönjük ezt a vallomást egy kicsit, mert ebben benne volt az, hogy kívülről hogyan lehet látni az egyházat, vagy mi az, ami vonzó lehet valaki számára az egyházból. De a újlaki templom naponta nyitva van. Reggel kinyitom, a rács csak bezárom, de bárkivel jöhet. És néha átmegy a templomba, és hátrafelé nézek, vagy megyek valahova vásárolni, benézek a templomba. Szinte mindig van ott valaki. És azt is látom, hogy nem mindig vallásos. Bemegy, megnyugszik. Néha úgy oda is köszön, nem tudja, hogy tiszteletes vagyok, vagy pap, vagy atya vagyok. Tehát már megszólításnál lehet érezni a bizonytalanságot. De más arccal mennek be, mint amilyen arccal kijönnek. Itt nem is a közösségre talál rá, hanem az Úr jelenlétére talál. De én gondolom, hogy ha a közösségnek az erejét megérezni, akkor ez talán még erősebb lenne. És ez a mai világban ugye ez egy állandó feladatunk, hogy az egyháznak ezt a vonzó közösségi arcát vagy megmutassuk. Egy templom mise keretén belül is, egy hittanóra keretén belül is, meg ha valaki ide betéved, ugye akkor tudjunk neki olyan programot mondani, ami számára vonzó. Tőlem szembe a Sári. Hogy itt ezen a helyen, ahol most vagyunk, itt hetente dudoló szokott lenni, azt hiszem. Nem biztos, hogy talán hetente. Ez is egy ötlet volt. 2-3 évvel ezelőtt jött hozzám az egyik kismama, és mondta azt, hogy ő szeretne szülők részére, fiatal szülők létre egy csoportot létrehozni, ahol igazából eljönnek a gyerekek, kell az anyukák, és akkor itt dudolnak. Tehát még nem is nagyon beszélgetnek, ugye a gyerek az nem is biztos, hogy érti, pici gyerek, hogy miről van szó, de szépen énekelnek a anyukák, abból többet fog fel, mint hogyha beszélgetnének. Idillikus látvány nyújtanak. Én nagyon sok szamikét eljövök, benézek, hát komolyan mondom, szinte érzem a vonzó erjét ennek a csoportnak, hogy igen, itt vannak, és hogy valami megfogalmazódik, valami harmónia, vagy nem is tudom, valami, aminek kisugárzó ereje van. Még egy idősebb pap számára is. És pláne gondoljunk egy édesanyjára, ugye, aki korábban dolgozott valahol, most egyedül van. Ugye, ki kell tölteni valahogy a napot, várja a férjét, aki hazajön. Legalább egy héten egyszer ide jön egy délelőtt, és akkor ugye, a gyerekével együtt belekapcsolhatott egy közösségnek az életében. Ez is egy nagyon fontos dolog. Úgy kérdezem, hogy a világban, a közösségekről beszélünk, hogy jó, a plébánosnak az a feladata, hogy a plébániát közösségét tegye. De mondjuk a világot, most szakadjunk el egy kicsit a plébániától, vagy családtól, minnyájatok dolgoztok valahol, hogy hogyan lehet ott mondjuk egy munkahelyen, ahol az emberek fáradtak, néha tapossák is egymást, mert úgy tud csak az egyik előbbre jutni, vagy megmaradni, hogy a másik háttérbe szól. Hogyan lehet vagy közösséget létrehozni? Van-e valami olyan módszere ott ennek, amit itt az egyházon belül is át lehet venni?
Hát nehéz egy munkahelyen ezt a közösséget a gyors, izgalmas világunkba most elérni, szerintem. A munkahelyen a legtöbb embernek más az érdeklődése, más fajta dolgok iránt érdeklik, más hogy áll a világhoz, esetleg más az életstílusa, úgyhogy van a munkahelyi közös cél, ami egy közösséget alkot, aztán pedig vannak modern tudományok nyilván, amik erről szólnak, hogy lehet egy munkahelyi közösséget létrehozni csapatépítő tréningekkel és hasonló dolgokkal, de ezek igazából szerintem nem nyújtanak tartós megoldást erre, hanem egy-egy ilyen nagyon gyors impulzust adnak a közösségnek, de igazából nem valósul meg az összetartó erő, ami mondjuk egy ilyen egyházi közösségben megvalósulhat.
Ott is valószínűleg a hatékonyság a cél. Tehát nem az, hogy ott előgazdagodjanak, hanem hogy a munkájuk még hatékonyabb legyen.
Én azt gondolom, hogy ami nagyon nagy különbség egy munkahelyi közösség és egy ilyen plébániai közösség között, az az, hogy egy ilyen családos közösségben mindig az Isten van középpontban. A Szentlélek azt gondolom, hogy nagyon is jelen van a mi közösségünkben, és ez az, ami egy munkahelyen hiányzik. És ez az, ami miatt szerintem nehéz tartós közösséget létrehozni ilyen helyeken. De amit szerintem lehet esetleg csinálni, és amit én próbálkozom, hogy minden reggel úgy megyek bedolgozni, hogy megpróbálom magammal vinni Istent és a Szent Lelket. És persze ez néha kisiklik, és nem lehet ezt teljesen teljesíteni, de mégis úgy érzem, hogy ha én úgy megyek be, hogy ezt magammal viszem, akkor az hat a körülöttem dolgozókra, és akkor be tudom én is vinni egy ilyen közösségbe is Jézust, ami igazából nem egy vallási közösség, de a jelenlétemben meg az Úr segítségével mégiscsak ott lesz, és akkor talán másképp alakul.
Ez egy gyönyörű cél, de nagyon sokszor az ember kivillen ebből az állapotából. Éppen ma reggel, ugye a szerdai napon beszélgetünk itt, a Nagyboldogasszony ünnepén. Reggel ott maradtam a templomban, már egy órát imádkoztam, és jött valaki, és fölbosszantott. Nem kért, hanem szinte követelt tőlem valamit. És évek óta megoldatlan a probléma, és úgy érzem, hogy nem tesz sokat ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon. És én kivillentem ebből a harmonikus állapotból, és idő kellett, míg visszasikerült kerülnem ebbe. Tehát ez nagyon jó, én is így próbálom kezdeni a napot, de nagyon sokszor az ember kudarcot van. Mert ha valami nem úgy megy, vagy nem tudom én, sikertelenség éri, akkor ki tud billenni ebből. És akkor mindig az az érzésem, hogy ez az egyensúly, ez nem elég mély bennem. Ez a elhatározás, vagy ez a tapasztalat, amivel kezdem a napot, nem elég mély. Tehát még jobban el kell mélyíteni az Istennel való személyes kapcsolatomat. Hogy ezeket a megrázkodtatásokat kibírja. És én el tudom képzelni azt, hogy egy családon belül is valahogy így van. Ugye, mert az, ami kibillenti az embert általában a egyensúlyából az, hogy már megint így történt. És nem látok előrelépést, és ugyanaz a hibát követi a másik, vagy ugyanazt mondja, megsért, vagy nem tudom én. Akivel nem a munkahelyemen találkozok, hanem otthon is találkozok. És ezt még nehezebb lehet szerintem feloldani. És ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogy az ember elmélyül. Ezek hallottam egy nagyon szép képet, hogy lehet az átonyokat elkerülni mondjuk az ember életében. Az is lehet, hogy valaki ügyesen kormányoz az átonyok között, de az is lehet, hogy a víznek a szintjét megemeli. És akkor abban a magasságban, és tízezer lelki magasságban, azok az átonyok már nem olyan magasak. Tehát ha én valakivel a beszélgetésemet elmélyítem, ha ugyanazon a szinten vitatkozunk, mindig kinek van igaza, és mindig ugyanazt mondja ő is, meg én is, és mind a kettőnk valószínűleg igazunk is van abban a témában. Ott nem tudjuk feloldani a bennünk levő feszültséget. De ha elmélyülünk, ha képesek vagyunk arra, hogy más szempontokat is figyelembe vegyünk, ha képesek vagyunk arra, hogy jobban odafigyeljünk, hogy a másik mit akar mondani, nem csak az érvelésére, hanem a szándékára is. Vagy hogy miért nem tudom attól elszakadni, mi az, ami megköti őt, megpróbál megérteni őt, akkor az a beszélgetés elmélyülhet. És akkor képes az ember, hogy feloldja ezeket az ellentéteket.
Atya gondolatmenetéhez kapcsolódva hirtelen az fogalmazódott meg bennem, hogy igazából a közösségünkben az együtt töltött idő és azok az elmélkedések és beszélgetések, amiket már most ugye magunk mögött tudunk, és gazdagított bennünket, azok nagyon sokszor segítettek ebben az elmélyülésben, és pont ugye a házasságunkon belül más nézőpontok felfedezésében, úgymond. És ez az érték, amit nem adhat meg a hideg számítógépképernyőn keresztül folytatott közösségi élet, hanem ehhez ki kell menni a napfényre, úgymond, és a valós emberi közösségnek a fényében kell, és abban a melegségben kell tartózkodni. Máskülönben ez nem működik.
Az ember felfedezi a másik több, mint aminek gondolta. József Attilának van egy nagyon szép verse, talán a kedvencem is, amit a Babicsnak ír. Az a címmel a versnek, hogy maga emésztő. Egyszer nagyon súlyosan megbántotta őt, amikor nem ő kapta meg a Baumgartner díjat. És ebben a versében írja azt, hogy rádöbben, hogy nem csak annyi az ének, amennyi a magány üvegének redőin átszüremlik. Tehát amikor az ember rádöbben arra, hogy jó, ugyanazokat a szavakat hallom, de amögött sokkal mélyebb tartalom van. erre ráérez az ember, rásejt az ember. És akkor ez arra indítja, hogy én is ne védekezzek vele szemben, vagy egész más eszközöket használjak. Más szinten találkozzak vele. Nem úgy, mint az ellenfelemmel. És a versben ezt nagyon szépen fel is oldja, mert a vers végén írja azt, hogy úgy beszélgetne vele, mint az apjával. Ugye tudjuk azt, hogy apa komplexussal küszködött, és az ellenfelében látni akarja az apját. És ezzel föloldja tulajdonképpen azt, ami nyomasztotta őt vele szembe. Ez az, amikor egy beszélgetés más síkra terelődik át, elmélyül. És egy ilyen közösségi együttlét az lehetőséget adhat arra, hogy az ember akár a házastársában, és a menetelővőben, tehát felfedezze azt, amit eddig nem vett észre. És ezáltal ez a kapcsolat elmélyüljön. Úgyhogy most azok felé tekintek itt, akik házasság előtt állnak. Egy-két héten belül lesz házasság kötésetek. Nektek mikor lesz? Egész közel van már, ugye? Két hét múlva. Van nekinek egy hét később, hogy talán ebből a beszélgetésből ti is úgy ötleteket kaptatok, hogy milyen értéke van egy közösségnek. Egy olyan csoportnak, most így fogalmazok, te Sárira tekintek, amit a Szentlélek tart össze. Tehát nem emberi szervezés, ügyeskedés, taktika, hanem a Szentlélek. Ő az, aki lehetőséget ad az ember számára, hogy kifejezze magát, hogy rátaláljon önmagára, hogy miközben másokat gazdagító és gazdagabbá váljék. Én azt hiszem, ez talán ennek a itteni plébániai család csoportnak vagy közösségnek a legfontosabb üzenete. Ezt próbáljuk így megfogalmazni már a rádió felé, hallgatói felé, és reméljük, hogy hallják ezt a műsort, és ötleteket kapnak ahhoz, hogy ők is hogyan tudjanak így családokon keresztül még jobban belekapcsolódni az egyház életébe, és az egyházon belül hogyan tud egy család élete megújulni. Megköszönjük a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották.